Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a heti műsorában, melyben ezúttal tartott messzművészeti műhelyével jelentkeztünk, és a korábbiakhoz hasonlóan az egyiptomi piramisokról lesz szó. Ezúttal Abu Ruásba megyünk, Dzsedefré fáraónak, vagy Rádzsedef fáraónak a piramisát nézzük meg, illetőleg a piramis körzetét. Ez a piramis 8 kilométerrel északabbra épült a gízai piramisokhoz képest, tehát folytatta a családnak azt a hagyományát, hogy egyre északabbra vonul. Ha belegondolunk, Szakkarában voltak a harmadik dinasztia beli piramisok, a lépcsős piramisok, majd utána Snofru fáraó a médumi piramist ettől északabbra Médumban építette meg, majd két másik piramist Dahsúrban épített, a tört piramist és a vörös piramist, még északabbra építette meg Keops, ókori egyiptomi nevén Hufu fáraó maga piramisát Gízában, és még ettől is északabbra kerültünk, legészakabbra levő királyi piramishoz, Abu Ruásba. Hogyha a helyszínét nézzük ennek a piramisnak, akkor elmondhatjuk, hogy a Nílusnak a Héliopolisszal átellenes partján van, nem messze Létopolisztól, amelyik hely fontos szerepet töltött be a Horus kultuszban, és azt is elmondhatjuk, hogy ezen a környéken a harmadik dinasztia körül is éltek, elit temetőt tártak föl nem messze a Vádiban, és azt is felfedezték az utóbbi időben, hogy volt itt egy kőbánya is, Jebel el-Madabara, amelyik északkeletre van Dzsedefré piramis együttesétől, mintegy 2 kilométer távolságban, és amelyikben nem csak kőfejtő eszközöket találtak, mint például olyan köszörűkövet, amelyiken a részvésőknek a nyomai találhatók meg, tehát azt köszörülték velük, egy rámpát, amelyik a fensíkra vezet, és mozsártörőket is, hanem megtalálták azokat a sávokat, részeket is, ahol a köveket fejtették, és az is egyértelműen kiderül, hogy saktábla minta formájában fejtették ki ezeket a köveket. Nem messze van a Vádi Káruntól, ahol az említett 3.-4. dinasztiabeli temetőt találta meg Pierre Lacot 1913-ban. Hogy miért egyre északabbra temetkeztek a fáraók, nem tudjuk, egyenlőre erre még nem született elmélet, de azt tudjuk, hogy az volt a szokás, hogy a fáraóknak az udvara is a palota körül lakott, és a fáraó fia, trónörökös, amikor önálló életet kezdett, akkor új helyre építette a maga palotáját, és a köré telepedtek az ő kísérői, és természetszerűleg adódott, hogy a temető is, tehát az örök lakóhely is egy új helyre épült. Tehát ilyen módon szinte természetes, hogy nem Gízában temetkezett Dzsedefré, hanem egy másik helyet választott, egy olyan másik helyet, amelyiknek a környékén, mint említettem, ebben a bizonyos Vádiban, Vádi Karunban már a korábbi időben, a 3. dinasztia korában is temetkeztek, délebre, tehát a tényleges Abu Ruásban pedig első dinasztiabeli temetőt is találtak, tehát ez a terület jól ismert volt a korabeli emberek számára. Magának a piramisnak a nevét is ismerjük, a piramis neve pedig Szehedzsú Rádzsedef névre hallgat, a Szehedzs az a fölragyog, ebből képezve az égboltot is jelenti, tehát a fölragyogás helyét, és ilyen módon Dzsedefré égboltjának is lehet fordítani, de hogyha relatívumnak tekintjük a Szehedzsút, akkor azt is jelenti, hogy ahol Dzsedefré felragyog. És valóban ez egy olyan hely volt, ahová a fáraót eltemették, hogy az istenekkel azonosuljon, és az ő esetében különösen hangsúlyos a szoláris aspektus, a Ré istennel történt azonosulás, hiszen ő volt az első fáraó, aki ismereteink szerint a Ré fia címet viselte. Tehát mindenképpen nagyon fontos volt a szoláris aspektus, ezért is merült föl, hogy Esetleg pont azért választotta ezt a helyet, mert Heliopolis, vagyis a napvárosnak a közelében volt, a Nílusnak a vele átellenes partján. Hogy ki építette a piramist, ki volt az építésze, ezt nem tudjuk, de elképzelhető, hogyha folytatódik az a hagyomány, hogy a vezír feladata az építkezések irányítása is, hogy akkor a vezíre, vagyis a Horneit nevű fia volt az, aki az építéseket irányította, ugyanis a Tyati címet ő viselte. Magának a piramisnak a felfedezése nagyon régi időkre megy vissza. Az európai kultúrában Howard Wise és John C. Perrinnek az 1839-es egyiptomi útja vezette be, ugyanis az ő beszámolóikban szerepelt először. Később, amikor Carl Richard Lepsius a piramisokat katalogizálta, sorba vette, ezt a piramist, tehát Dzsedefrének a piramisát a római kettes számmal jelölte, és felfedezte, hogy ettől egy kicsit délnyugatra, szinte majdnem a csücskénél egy kisebb piramis is van, királynői piramisnak gondolta, ezt pedig a római hármas számmal jelölte meg. Egyébként ugyanitt találta az egyes számú piramist, ez a piramis még korábbi, feltételezhetően a harmadik dinasztia idejéből származik. A piramis következő kutatója William Matthew Flinders Petrie volt, aki kutató árkokat is húzott, 1880 és 1882-ben kutatta. A korábbiak során ugyanis feltárást nem végeztek, Perringék a belső szerkezetét nézték meg, hiszen be lehetett menni, teljesen a felszínen volt, romos állapotban. Petrie viszont szerette volna megtudni, hogy a környékén mi található, kereste a piramis templomot is, és ezért kezdett ásatásokba. Ezt követően 1901 és 1902 között Émile Gaston Chassina végzett ásatásokat. Ő volt az, aki a keleti oldalon a templom romjait, tehát a piramis templom romjait megtalálta, és a hajógödröt is, amelyikben azonban nem talált hajót, jól lehet hajóformájú volt, viszont király szobrokat annál többet, sajnos töredékes formában. Viszont a király szobrokon volt olyan, ahol Dzsedefré neve is szerepelt, tehát egyértelműen ő volt az, aki azonosítani tudta, hogy kinek a piramisáról is van itt szó. Emellett, amint egy 2 kilométer távolságban levő elit temetőben is volt 2 masztaba, aminek az ásatásába belekezdett, ezeket egyébként az F47 és 48-as számmal szoktuk jelölni. Majd 10 évvel később ismét kutatók jöttek ide, Pierre Lacot ezúttal 1912-13-ban ugyancsak a keleti oldalon ásatott, és nagy meglepetésére Aha és Den feliratos tárgyakat is talált, majd egy kicsit távolabb is megnézte a masztabákat, az F13-asat, tehát éppen Horneitnek a masztabáját, és az F19-eset is. Ő volt az, aki idehívta Pierre Montet, hogy a másik temetőt, az első dinasztiakori temetőt vizsgálja meg, ez Pierre Montetról az M nevet kapta, tehát M temetőnek nevezzük. 1922-ben Fernand Bisson de la Roque az F temető feltárását végezte, 21 masztabát tárt föl, 31-ben pedig még további masztabákat talált itt Charles Quince. Ezután hosszabb ideig nem foglalkozott senki a terület feltárásával, de 1957 és 59 között az M temetőbe egy holland expedíció jött Adolf Claesensnek a vezetésével. Újabb hosszabb szünet, és 1995-ben egy francia-svájci közös expedíció kezdett hozzá a feltárásokhoz, eznek nagyon sok új eredményt hoztak, Michel Valogia volt a vezetője, és ő elsősorban a piramis kerületet vizsgálta, de az expedíciója egyúttal 2001 és 2007 között Michel Baud vezetésével az F-temetőben is végzett feltárásokat, illetőleg 2007 után Jan Tristan az M-temető feltárásával foglalkozott, sőt, még ma is foglalkozik, mert nem fejeződött be, ez a Nagada 3C2 periódusra lett keltezhető a munkája során. Ennyit tehát az előzményként, most hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk műsorunkat.
بقيت أمله تاني بعد اللي عمله فيه
ولسه بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عليك
إزاي تأمله تاني بعد اللي عمله فيه
هو أنت فاكر له إيه حتبكي في يوم عليه
ما تقولي فاكر له إيه حتبكي في يوم
Kedves hallgatóink, folytatjuk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát itt a Kontakt Rádióban. Thotmesz művészeti műhelyében, Abu Ruásba látogattunk el Dzsedefré fáraónak a piramisához, aki a IV. Dinasztia harmadik uralkodója volt. Az utóbbi időben inkább arra hajlunk, hogy Keosz fáraónak a testvére volt, de vannak olyan nézetek is, mely szerint Hufunak, vagyis Keopsnak a fia lett volna. Azt tudjuk, hogy az ő fia volt Horneit, aki szintén itt temetkezett el, az F temetőben, mintegy 2 kilométerre ettől a piramis együttestől, amelyikben magának a piramisnak a szerkezete nagyon egyszerű volt. Úgy épült meg a piramis, hogy a talaj kősziklájat nem bontották le, sőt, abba vágták bele azt a részt, még mielőtt megépítették volna a piramist, ami a sírkamrát is magába rejtette. Ez pedig az északi oldalról egy lejáróval indult, ez a lejáró elég hosszú volt, több mint 44 méter, és fokozatosan szélesedett lefelé, alul már 5,5 méter széles volt. Turai mészkővel borították, és gránit töredéket is találtak benne. Na most, hogy ez a gránit töredék hogyan került ide, azt sajnos nem tudjuk, mert olyan rossz állapotban volt, annyira elhordták innen a köveket, kőbányának használták. Már feltételezhetően a Ramesszida kortól, de a római korban aztán kifejezetten nagyon erősen kezdték elhordani, és a középkor újkorban, sőt még tulajdonképpen sajnos napjainkban is rabolják ezt a helyet. Tehát, hogy ez a gránit töredék hogyan került ide, nem tudjuk. Elképzelhető, hogy máshonnan hozták, elképzelhető, hogy eredetileg itt volt valamilyen formában. Minden esetre nagyon fontos graffiti található rajta, mert hogy ezen a graffitin olvasható Jedefrének a neve és az első marha számlálási év, ami azt jelenti, hogy mindjárt uralkodási idejének a kezdetén hozzákezdett a piramis együttesnek az építéséhez, mert hogy valahonnan a piramisból származik a gráni tömb, az egyértelmű. Ez a lejárat észak-déli irányban halad. A nyugati falának a végén építési jelet lehetett felfedezni, pirossal egy merőlegest jelöltek meg a folyosónak a végét, illetőleg megjelöltek egy szöget is, ami nyilván az építésnél volt fontos. Nagyon érdekes, hogy itt a nyugati oldalon egészen lent egy lerakódást is föl lehet fedezni, egy olyant, amelyik arra utal, hogy itt lehetett egyfajta lezárás. Ez a bizonyos portikullusz, ami azt a célt szolgálta, hogy tároljanak nagy lezáró köveket, amivel a sírkamrába vezető utat a sírrablóktól reményeik szerint sikeresen lehetett elzárni. Hogy ez a terv, ez bizonyos mértékben sikeres volt, azt mutatja egy rablójárat is, amelyik ez előtt indul, a túloldali, a keleti fal felőli oldalon, a talajban, és aztán lefelé haladva a sírkamra előtti falon végighalad, majd a túlsó oldali csücskén ott hatol be a sírkamrába, tehát valóban meg kellett kerülni itt valamit, úgy magyarázható, ez is alátámasztja egy portikulusznak a valószínűségét. Nos, azt azért még érdemes elmondani erről a folyosóról, hogy az északkeleti végén, tehát a kiindulási pontjánál, ott alapítási leletet is fedeztek föl, egy rész baltát helyeztek ide el. A lejtős folyosót egy vízszintes folyosó követi, ez lényegesen rövidebb, 5,4 méter hosszú, de mielőtt elkezdődne, egy gödör van, ami viszont elég mély, mert 3 méter mély. Na most ennek a funkcióját megint nem tudjuk, nincsen fölirat, de feltételezések szerint azt a célt szolgálja, hogy ha eső van, már pedig tudjuk, hogy ebben az időben még Egyiptom éghajlata nem volt annyira száraz, mint ma, vagy akár 3-4 ezer évvel ezelőtt, tehát több volt az eső, szavannás jellegű volt ez a terület. Úgyhogy talán jogos az a feltételezés, hogy ez az becsurgó, a folyosón esetleg leömlő víznek a felfogására szolgált. Minden esetre ebben a részben is találtak graffitit, Jedefrének a nevével, tehát egy újabb bizonyítékot lehetek arra, hogy Jedefré fáraónak a piramisáról van szó. Ez a vízszintes folyosó vezet el az aknához, amelyik 21 méter mély, és egyébként 23x10 méter széles, amelyik levisz a sírkamrához, illetőleg annak az előkamrájához. Találtak benne egy nagyon érdekes gránit gerenda töredéket, amelyik nem szabályos négyszögletű volt, az oldalai 1 méter körüliek, de két oldala a 90 fok helyett 135 fokos szögben zárul, ami arra utal, hogy ez nyeregtetős boltívnek volt a gerendája, és mivel egy graffiti is található rajta, amin az Uabet felirat olvasható, ez a helyét is reményeink szerint meghatározza a síron belül. Az Uabetet ugyanis nagyon sok mindenre használták az ókori egyiptomiak, jelentett sírt, de balzsamozó helyet is, műhelyt is, sőt konyha is lehetett, és áldozó hely, és rendszerint szerkezetileg, építészetileg úgy helyezkedett el, hogy kiemelkedett, tehát valamiféle pódium tartozott hozzá, és a ptolemaioszkori templomokban is megvolt még ez az zuebet, ott az újévi szertartásoknak a helye volt, ahol a napistennel találkozott az istennek a szobra. Tehát elképzelhető, hogy ehhez hasonló funkciót töltött be itt a sírban is ez a bizonyos uebet, aminek a gerendája volt. Ha valóban ilyen funkciót töltött be, akkor az uebetet az előkamrával lehet azonosítani, ami itt az aknában lent úgy készült el, hogy egy kicsit megemelték, 5 réteg mészkőborítást raktak a padlóra, és kelet-nyugati tengelyben helyezkedett el. Na most mind a kettő, egy megemelkedés, kelet-nyugat, tehát a nap, tengely, mind a kettő szoláris aspektusára utal, tehát elképzelhető, hogy valóban volt itt egy héliofánia, napistennel való találkozás. És abban az esetben ezt a helyiséget az ős domb szimbólumának lehetett fölfogni. Érdekessége a helyiségnek, hogy a keleti oldalán egy kis fülke található, amiben elképzelhető, hogy volt egy építési felirat, mert piros nyomok graffitire utalnak. Maga a fülke viszonylag nagy volt, 1,5 méterszer több mint 2 méter, tehát itt el lehetett helyezni akár egy szobrot is. Ha a Stadelmann elképzelése áll erre a piramisra is, abban az esetben a 3-as tagolásnál itt tulajdonképpen egy önálló kis helyiségnek kellene lennie, az maradt félbe, vagy azt nem építették meg, csak fülkével jelezték, amelyik a Nun, az ősvíznek a szimbóluma volt, és ezzel az ős káoszt szimbolizálta. Ettől délre nyílt az átjáró a sírkamrába, amelyik nagyon érdekesen van kialakítva, 21x9 méter, de azért ekkora, mert körülötte egy patka fut körbe, úgyhogy tulajdonképpen a koporsónak és a kanoposz edénynek bemélyedést készítették, mint egy eltemetve helyezkedett el, ugyanúgy, ahogy Kefrén piramisában majd elhelyezik a szarkofágot. Most ennek is minden valószínűség szerint szimbolikus jelentősége van, a Meszen vagy a Negyem Ánk szentélynek megfelelő funkciót tölthetett be, ezek a ptolemaioszkori templomokban azok a helyiségek voltak, ahová a héliofániában részesült szobrot elhelyezték, tehát ahová a szertartás után visszavitték. Nem tudjuk, hogy hogy nézett ki a sírkamra, mert rendkívül rossz állapotban van. Biztos, hogy valamilyen finoman megmunkált kővel borítva volt, és mivel nem találtak más anyagokat, ezért feltételezhetően olyan anyag volt, ami egyébként is előfordult ebben a síregyüttesben, tehát mészkő vagy gránitra gondolnak. A koporsó mészkő volt egyébként, és érdekes módon a sarkai lekerekítve, ez is arra utal, hogy a mélyben Szokáriszra, a halott memphiszi Oziriszsel egyesült istenségre utalnának. Majdnem elfelejtettem mondani, hogy a piramisnak vannak alapító leletei is, a 4 sarokba szokták az alapító leleteket helyezni, sajnos a déli sarkok rendkívül rossz állapotban maradtak fönn, azaz, hogy inkább nem maradtak fönn, már a római korban szétdúlták őket, viszont kisebb lyukakat találtak a környékén előtte, amik nem tudjuk, hogy milyen funkciójuk volt, 2 különböző elmélet született velük kapcsolatban, az egyik az építéshez szükséges felszerelések rögzítésére, ez Mark Wehnernek az elmélete, van azonban egy másik nagyon izgalmas elmélet, Tök Riefnek az elmélete, aki szerint az alapító ceremóniához volt szükség lámpásokra, nagy méretű lámpásokra, és ezeknek a rúdjainak a helye lenne, azt őrizte volna meg a föld. Viszont az alapító leletekhez visszatérve az északi oldalon 2 alapító leletnek a helyét találták meg. Az észak-keleti üres volt, az észak-nyugati nem tudjuk, hogy milyen volt. Elképzelhető, hogy ez is üres volt, ugyanis a mészkő lezáró lapja olyan vastag volt, hogy az üregben 1 cm magas helyet hagyott, de ebbe az 1 cm-be akár lemezeket lehetett volna rakni. Sajnos nem tudjuk, mert 1996-ban az ásatás végén fedezték föl, és 1997-ben, mikor az újabb szezon megkezdődött, és mentek, hogy a föltárást végezzék, addigra már valakik, jól értesült személyek kibontották. Minden esetre azt az 1 centis üres teret, ezt meg lehetett állapítani így is. A piramis építésével kapcsolatban még meg kell jegyezni azt, hogy tehát ez a belső rész, ez a piramis magjában lefelé bele az eredeti sziklába épült, amelyik szikla azonban 21 méter mélyen volt maga a sírkamra, de 12 méter magasan kiemelkedett, tehát tulajdonképpen csak 9 métert mélyült be az eredeti, a fennsík szintjeihez képest. Viszont körülötte fölépítették a piramist, mivel olyan rendkívül rossz állapotban van, ennek köszönhetően nagyon jól lehet látni, hogy ami megmaradt kövezet, azt hogyan helyezkedett el, és milyen kövek voltak, és megállapítható, hogy nagyon különböző méretű kövek voltak, nagyon csúnyán össze-vissza helyezve. Az üresen maradt, a kövek közötti hézagokat, azt viszont mindenütt gondosan kitöltötték, apró kőtörmelékekkel, illetőleg habarcsot is raktak be. A másik, amit megfigyeltek, hogy a vízszintes rétegek, tehát a 80-120 centi közötti rétegek, amik a kőbányában feltűntek, itt is megfigyelhetők, ezt azért többé-kevésbé tartották. Nem pontosan, tehát nincsenek teljesen síkban. Ennek persze van egy olyan előnye is, hogy a következő réteg kevésbé tudott elmozdulni, illetőleg ha esetleg földrengés volt, akkor is jobban együtt tudott maradni, nem volt annyira megkötve. Még egy nagyon érdekes dolgot megfigyeltek itt, nevezetesen, hogy van külső borítása is a piramisnak, mint általában a piramisoknak, és ez az alsó 12 méteren, tehát pont olyan magasságig, ameddig a belső sziklamag is terjed, gránit volt, asszuáni vörös gránit, és ezt a gránitot kőtömbökkel helyezték el természetesen, amelyik kőtömbök téglatest formájúak, és egymásra voltak helyezve vízszintesen. A vízszintes azonban nem teljesen vízszinteset jelent, hanem befelé 12 fokkal rejtenek a piramisnak a magja felé ezek a kövek, kívül pedig nagyon szépen, szabályosan, pontosan illeszkednek egymáshoz, és egy egyenes ívet alkotnak. Úgy tűnik, minthogyha beljebb a magnál nem lett volna semmiféle lépcsős szerkezet, tehát ott is folyamatosan gulaformában haladtak volna. Még egy érdekes dolgot megfigyeltek ezzel kapcsolatban. Ugye említettem azt, hogy ezek 12 fokkal bemélyedtek a földben ott belül, de az északkeleti saroknál nem így volt, hanem ott teljesen, mire a sarokra értek, teljesen vízszintesek lettek ezek a kövek, tehát akkor már a körülbelüli 52 fokos külső szöget érték el, mert hogy a többi oldalon a borító köveknél 64 fokos dőlésszöget állapítottak meg. Na most, ha 64-ből levonjuk a 12-t, amennyivel lejjebb mentek a vízszinteshez képest, akkor kijön ugyanez az 52 fok, amit az észak-keleti sarkon megfigyeltek. Hogy ez miért volt, ezt nem tudom. Van egy olyan feltételezés, hogy innen indultak, tehát ez volt az a pont, amihez végig viszonyítottak, és itt ezért nem volt rá szükség. A piramis azonban nem önmagában állt, kapcsolódtak hozzá különböző épületek. Ezek az épületek, amik hozzá kapcsolódtak, a keleti oldalon helyezkedtek el, az északi oldalon csak a bejárat volt, egyébként minden más a keleti oldalra került. Nagyon rossz állapotban maradt fönn, gyakorlatilag csak a kő alapozása maradt fönn a piramis templomnak. Feltételezik, hogy ugyanúgy gránit volt, mint a piramisnak a kő burkolata az alsó 12 méteren. Hogy mik voltak, mik helyezkedtek el ebben a templomban, azt sem tudjuk, de ettől a templomtól keletre, tehát még keletebbre egy olyan gödröt találtak, ami hajóformában lett kialakítva, és ebben nagyon sok királyszobor került elő, töredékes formában természetesen. Ebből arra lehet következtetni, hogy ez volt a kultusztemplom, vagyis a piramis templom, vagy annak egy része legalábbis, és itt voltak a halotti szertartások a fáraó túlvilági életének a biztosítására. Mert hogy ez a piramis nyilvánvalóan halotti célral készült, a fáraónak a túlvilági örök lakhelye volt. Most megint egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk adásunkat. Fáraok földjén című műsorunk Thotmesz művészeti műhelyét a buruási Dzsedefré piramissal. A piramis, amelyiknek az oldalai, mind a négy oldala nagyon kevés eltéréssel teljesen megegyezett, 106 méter hosszú volt, 52 fokos dőlés szöggel kiszámolva 67 méter magas lehetett. Ennek a piramisnak a bejárata az északi oldalon volt, és egy lejtős folyosó, majd vízszintes folyosó után egy aknával folytatódott, amelyikben le lehetett jutni a sírkamrához. Sajnos ezt a sírkamrát nagyon korán kirabolták, már a római korban kőbányának használták a piramist, amikor egyébként egy tábort telepítettek ide, tehát nem sok maradt meg belőle, de az megállapítható, hogy valódi sírkamraként használták. Az is megállapítható, hogy a fáraónak a halotti kultuszát is elvégezték itt rendszeresen, sőt, nem csak Dzsedefri fáraó halála után közvetlenül, hanem később is. A piramis templomában, tehát a keleti oldalához csatlakozó templomnak a megmaradt részében több mindent is találtak, találtak kőfalakra utaló nyomokat, és találtak nagyon sok vályogtéglát, ami azt mutatja, hogy ugyanezt kőből kezdték el építeni, de vályokkal fejezték be. Egy másik érdekessége, hogy ugyanebben a templomnak a keleti oldalán egy téglakamrát is találtak, ami 5 méter széles volt, és ebben faoszlopok tartották a mennyezetet, legalább 3 faoszlopról tudunk, amik mészkő talapzaton álltak, és a talapzatnak az átmérője 1 méter volt, tehát elég magas. Sajnos ezek a talapzatok 2000-re már eltűntek, úgyhogy kutatásokat nem lehet velük kapcsolatban végezni. Viszont találtak itt 5 szobortalapzatot is, föliratos szobortalapzatot, amik a királyi család gyermekei számára készültek. Volt egy például Bákának, a király legidősebb fia, Dzsedefré Isten szolgája, címeket viselte például, megtalálták Horneitnek a szobor talapzatát, megint a király ezúttal test szerinti legidősebb fia címet viselte, és megtalálták egy ülőszobornak az alsó részét is, ami feltételezhetően ehhez illeszkedett, és szintén Horneitnek megtalálták egy olyan szobrát, ahol a király legidősebb fia Iripat volt, tehát másik címével szerepelt. De Setkának, aki szintén Iripat volt, is találtak szobrát. Ő neki volt egy nagyon érdekes címe, a királyi hálószoba titkainak a feje. Természetesen ő is a király test szerinti legidősebb fia volt, az atya egyetlen barátja, atyának a felolvasó papja, a palota elöljárója és más címekkel is rendelkezett. És mindezek a címek mindjárt azt is megmutatják, hogy miért kerültek ide a király gyermekeinek, fiainak a szobrai. Hát a halotti kultuszában fontos szerepet kaptak. De nem csak a 3 fiúnak a szobra volt, volt 2 leánynak is a szobra. Néferhotepesz, a királytest szerinti lánya volt, ő is Dzsedefrének az Isten szolgája címet viselte, de ezen kívül még Háthora Szikomor úrnőjének az Isten szolgája is volt. És Hotep Heresznek is megtalálható itt a szobra, aki a királytest szerinti lánya volt. Ez a mészkő talapzat, és illetőleg a szobornak az alsó része Kairóban található, a többiek vegyesen a Louvre-ban vagy Kairóban. Ugyanerről a helyről került elő a legkorábbi szfinx szobor is, amit ismerünk, mégpedig egy női szfinx szobor mészkőből, viszont az is egyértelmű, hogy ezt a római korban is ismerték, a vastag gipszbevonat ugyanis ebből az időből származik. És egy faszobrot is találtak, egy vízilót ábrázoló faszobrot, amit viszont vöröses barnára festettek. Ez utóbbi 2 a Kairói Múzeumban található. Nos, ezt a piramis templomot az északi oldalon egy megemelt átjáró téglafallal egészítették ki, amelyik a Temenosz északi részébe vezetett, tehát kifelé lehetett itt haladni. Az észak-keleti részen ehhez kapcsolódóan volt egy folyosó, amiről feltételezik, hogy szintén a kultuszhoz tartozott valamilyen formában. Ennek a hossza 2,7 méter volt, és nagyon keskeny volt, alig valamivel több, mint 1 méter széles. Északi és déli végén téglamaradványok vannak, a középső részén pedig a padlót lehet megfigyelni, hogy legalul kőtömb volt, a fölött sóder, majd mészkőszilánkos habarcs. Említettem a hajó gödröt is, ami egy kicsit délre, de a halotti templomtól keleti irányban helyezkedett el, ezt is kőfal övezte, bár az északi oldalon tégla volt, a többi oldal kőből készült, viszont a déli és a keleti fala is közös fal volt, olyan, ami körbevette magukat az épületeket, ugyanis egy körítő fal is övezte a piramis együttest. Patka halad végig ebben a gödörben, és a patkának a tetejére helyezték el a záróköveket. Nagyon érdekes, hogy a vágat a hajótestnek a vonalát követte, egyébként sárga agyaggal vonták be, és a közép tengelyében pedig egy vörös csíkot festettek föl, jelezvén a hajónak a tengelyét. Tehát ebbe az üregbe kerültek a bontási törmelékek, és ezek között voltak azok a említett fáraószobrok, de római kori edények is, tehát ebből lehet tudni, hogy ez a rombolás a római korra vezethető vissza. Ha még délebre haladunk, tehát a piramis, a hajógödör és a templom fennmaradt része közötti részre tekintünk, akkor ott pedig érdekes módon egy pékséget találunk, amit azonban úgy tűnik, hogy a 6. dinasztia korában kultuszhelyiségként használtak. Ezt követte egy szabad tér, egy viszonylag nagy udvar, aminek a túlsó végében, tehát dél-keleten egy kis piramis található. Ez 10,5 méter széles oldalakkal rendelkezik, és 2,5 méter magas volt mindössze. A belső helyiségei pedig T alakban, tehát a lejárattól két oldalra is elhelyezkedtek, az egyik oldalon egy, a másikon pedig kettő kamrával, és itt előkerültek különböző leletek, a leletek között mészkő szarkofágnak a töredéke, amelyiken Hotep Heres neve olvasható, elképzelhető, hogy Dzsedefri leányáról van szó, elképzelhető, hogy másik Hotep Heresről, nevezetesen arról a Hotep Heresről, aki az ő felesége lett. Egy edény fedőt is találtak, amiről feltételezhető, hogy Kanopusz edény számára készült, kalcitból volt, és szintén kalcitból egy vázát, amelyik nagyon szép és különleges váza volt, és 36 cm magas, tehát nagyon nagy is. Alabástrom lemezen pedig Hormedzsedu Hufu, vagyis Keopsz fáraónak a neve olvasható, de más dolgokat is, például agyagedényeket is találtak itt. A kultuszpiramisnak a funkciója még nem teljesen egyértelmű. Djoszer piramis kerülete óta megtalálható valamennyi piramisnál. Alapvetően többféle elképzelés van belük kapcsolatban. Lehet, hogy magának a királynak a kája számára készült, de van egy olyan elképzelés is, hogy az ősöknek a tiszteletét biztosították volna. Minden esetre itt körbe ment egy körítő fal, amely körülbelül 6 méter magas lehetett, és 5 könyöknyire haladt a többi helyen a piramistól, eltávolodva. Itt viszont ezen a falon kívül, de közvetlenül a kultusztemplomhoz épülve, sőt a hajógödörhöz illeszkedve újabb helyiségeket helyeztek el, és tulajdonképpen két nagyobb helyiség volt egymás alatt, tehát északról délre haladva. A felső nagyon érdekesen két oldalra oszlik, egy középső folyosóval, amelyiktől keletre magtárat tudtak azonosítani, vízelvezető csatorna is volt az északi részén, tehát itt feltételezhetően udvart is kialakítottak. Ettől délebre további helyiségeket, amiknek a funkcióját nem sikerült azonosítani, de az megállapítható volt, hogy több réteg helyezkedik el egymás fölött, tehát több időpontban is lakták. 4. dinasztia utáni 5. dinasztia idejéből nem találtak leletet, ami arra mutat, hogy abban az időben feltételezhetően nem, vagy kevésbé frekventált hely volt. A 6. dinasztia korából azonban sok miniatűr edényt, sőt áldozati medencét is találtak, tehát egyértelműen kultikus szerepet töltött be ez a hely. De nem tudjuk, hogy pontosan, konkrétan milyen feladatokat. Minden esetre ez egy harmadik fázishoz kapcsolható, előtte volt egy második fázis, akkor a falakat szürkére festették, ebben a harmadik fázisban pedig vörösre festették a falat, de alul fekete csíkot húztak körbe. A nyugati oldalán pedig ettől a folyosótól nyugatra műhelyek voltak, hogy konkrétan milyen műhelyek, azt nem tudjuk, de az építkezéssel kapcsolatban álltak, mert például dolerit kalapácsot találtak, palából csiszolókövet, kalcit szerszámnyeret, csontfúrót, őrlőkövet, tehát olyan dolgokat, amik hasznosak lehettek a piramis építésekor. A falak egyébként itt is vályogtégrából készültek. A körítőfal előtt észak-keletre újabb épület nyomait találták meg, aminek a tájolása többitől eltér, ezért feltételezik, hogy korábbi vagy más periódushoz csatlakozik. Mint említettem, van egy külső körítőfal is. Ez a külső körítőfal, ez a keleten egészen a szikla meredély pereméig ér, és az északi részen úgy tűnik, mintha derékszöget zárna be, meg a nyugati részen is. A déli oldalon viszont sréjen halad egy kicsit fölfelé, kelet felé. Ezen belül helyezkedik el még egy kis piramis, az a piramis, amit Lepszisz a hármas számmal jelölt, és ami feltáradtan, tehát gyakorlatilag semmit nem tudunk róla. Mára már teljesen belepte a homok, tehát még a piramis léte sem állapítható meg, amit Lepszisz több mint 100 évvel ezelőtt még látott. A piramis kerület, tehát ez a Temenosz nem állt önmagában. Azt biztosan tudjuk, hogy egy feljáró kapcsolódott hozzá. A feljáró szokatlan módon Ferdén, tehát a Temenosz kerületéhez képest Ferdén kelet felé indul, és a kapuja is elég messze található a piramis kerület belső Temenosz falához képest. Tehát nagyon szokatlan ez az elhelyezkedés, a Djoszer piramis kerületet idézi, de alaprajzilag attól teljesen eltérő formában. Önmagában az is, hogy több kapuja van, arra mutat, hogy egy másfajta szemléletet követtek, de ugyanakkor szemmel láthatóan mégiscsak valamilyen formában visszanyúltak ehhez az időszakhoz. Nagy kérdés, hogy ez a feljáró hová vezet, ugyanis a Nílus korabeli ága körülbelül 170 méter távolságra volt, ami rendkívül hosszúnak tűnik, és egyenlőre a légi felvételek alapján, illetőleg a jelenlegi ismereteink szerint úgy tűnik, minthogyha a feljáró csak elindult volna, aztán megszakadt, nem készült el esetleg, és völgytemplomot sem találtak, ami hozzá csatlakozna. Ez is arra mutathat, hogy befejezetlen piramisról van szó. Ugyanakkor más jelek pedig az, hogy a piramis mellett általában a piramis templomokat olyankor szokták építeni, mikor a sírhely már teljesen elkészült, és itt megcsinálták. Igaz, hogy vályogfallal fejezték be, de mégiscsak megcsinálták. Ez feltételezi, hogy használható volt a piramis, mint síregyüttes, és amennyiben használható volt, késznek kellett tenni. Úgyhogy ezért az utóbbi időben a kutatás inkább arra hajlik, hogy ez valójában egy befejezett piramis volt. Hát a kultusz együttest azt már Khafre, vagyis Kefrén volt, aki minden valószínűség szerint befejezte. Ezzel viszont az adást is befejezzük, jövő pénteken ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.